Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Komoly kihívások érik az európai autógyártást és benne Magyarországot, mondta Orbán Viktor Győrben az Audi Q3 modell sorozatgyártásának elindítása alkalmából rendezett ünnepségen. A miniszterelnök kiemelve, látva az európai autóipar és az egész globális autópiac helyzetét, a leginkább versenyre épülő szakma napjainkban nem az országot irányító politikusoké, hanem az autógyártóké. Magyarország és az Audi konszern közös érdeke, ezért üzenjük a brüsszeli bürokratáknak is, adják vissza az ipar és a fogyasztók szabadságát, jelentette ki a kormányfő. Az Audi számunkra szívügy, fogalmazott. Elutasította az Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament. A strasbourgi plenáris ülésen 553 képviselő szavazott, a bizalmatlansági indítványt 175-en támogatták, 360 képviselő ellenezte és 18-an tartózkodtak. Egy 45 éves kárpátaljai magyar férfit, S. Józsefet brutálisan megvertek az ukrán hadsereg toborzói, miután el akarta kerülni a besorozást. 3 héttel később súlyos sérülései következtében elhunyt a beregszászi kórházban. A tragédiáról a férfi nővére számolt be egy megrendítő Facebook posztban. Azonnal berendeljük Ukrajna budapesti nagykövetét, miután ukrán toborzó tisztek kényszer sorozás közben megvertek egy magyar férfit, aki később belehalt sérüléseibe, közölte Magyar Levente is. Felháborító és elfogadhatatlan agyonverni valakit, ráadásul egy magyar embert, csak mert nem akart háborúba menni és nem akart részt venni az esztelen öldöklésben, írta a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Orbán Viktor részvétét fejezte ki a kárpátaljai magyar férfi családjának. Magyarország kezdeményezésére az Ukrajnával határos uniós tagállamok agrárminiszterei közös nyilatkozatban szólítják fel Brüsszelt, hogy Ukrajna helyett az európai gazdák érdekeit védje meg az ukrán mezőgazdasági termékek korlátlan beáramlásával szemben, jelentette be a magyar tárcavezető egy Facebook videóban. Nagy István kiemelte, Brüsszel ukránpárti politikája a gazdák megélhetését, a családi gazdaságok fenntartását, a vidéki élet jövőjét és az élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Elkészült a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forint értékű élelmiszerutalványról szóló kormányrendelet tervezete. Ez papíralapú lesz, többféle címletben bocsátják ki, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány december 31-ig lesz beváltható. Legalább 10 millió, legfeljebb 500 000 000 forint kamatmentes hitel segítheti a hazai kis- és középvállalkozások jelentős energiamegtakarítást eredményező beruházásait, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A Jedlikányos Energetikai Program legújabb felhívásának tervezetett társadalmi egyeztetése indult a pályázati honlapon. A kormány a kiírásban a cégek gyártási folyamatainak energiahatékonyságát javító vagy épületenergetikai fejlesztéseihez kínál támogatást, 3 milliárd forintot a vízi közműszolgáltatók berendezéseinek, képészeti elemeinek korszerűsítésére különítenek el. Ma reggel 6 óráig az ország területéről 10.897 káreseméről érkezett bejelentés az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósághoz. Ezek közül addig 6.604 esetet kezeltek a tűzoltóegységek, 4.293 káresemény felszámolása még folyamatban volt. A viharral kevésbé érintett vármegyékből tegnap átcsoportosítottak egységeket Csongrád, Csanád, Hajdú-Bihar, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékbe, ahol továbbra is dolgoznak a károk felszámolásán. Volt, ahol még mindig nem volt áram hajnalban 5 órakor, de a kiesett fogyasztási helyek száma addigra 1834-re csökkent. Tegnap délután Hajdú-Bihar vármegye két településén, Biharkeresztesen és Sárándon áramszünet miatt mintegy 7000 főt érintett a vezetékes ivóvízszolgáltatás szünetelése. Feszített munka zajlik a hétfői viharban megrongálódott Észak-Balatoni vasúton a helyreállításán, mondta el a MÁV csoport szóvivője a Facebookon. Váci Viktor közölte, szeretnék, hogy a hétvégén már a megszokott rendszerint közlekedhessenek a vonatok a magyar tenger körül is. Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta Francesca Albanese-t, az ENSZ emberi jogi tanácsának palesztin kérdésekért felelős különleges jelentéstevőjét, ezt az amerikai külügyminiszter jelentette be. Marco Rubio azzal indokolt, az ENSZ diplomata illegitim és szégyenteljes erőfeszítéseket folytat annak érdekében, hogy a nemzetközi törvényszéket amerikai és izraeli tisztségviselők, vállalatok és cégvezetők elleni cselekvése késztesse. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütést gomoly felhők zavarják, amelyből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A kezdetben élénk szél, délutára mérséklődik, gyengül. A hőmérséklet pénteken hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kódex. A tudás öröksége.
Kedves hallgatóink! A most következő műsorunkban az erdélyi fejedelemség kialakulásáról dr. Gebei Sándor történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a szerkesztő Turi Sarolta beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az erdélyi fejedelemség kialakulásáról fogunk beszélgetni. Erdély ősi tartománya volt a Magyar Királyságnak, 1541-ig annak keleti részét alkotta, ennek élén a király által kinevezett vajdák álltak. 1570-ben jön létre az erdélyi fejedelemség. Egyes történészek ezt más dátumhoz is kötik. Miért az 1570-es dátumot tekintjük a valósnak?
Igen, egy picit messzebbről kezdeném akkor a magyarázatot, és egészen 1526. augusztus 29-i Mohácsi csatáig nyúlok vissza. Közismert tény, hogy ebben a csatában a király meghalt, és közismert tény az is, hogy még ebben az évben, 1526. novemberében Szapolyai Jánost megválasztották, és meg is koronázták magyar királynak. Az is közismert tény, hogy ellenpólusaként 1526. decemberében pedig Habsburg Ferdinándot választották meg. A Nyugat-Dunántúli főurak választották, hangsúlyoznám, de nem koronázták meg. Nem azért, mert a korona éppensége Szapolyai János kezében van, hanem nyilván fontosabb külpolitikai okok játszottak ebben szerepet, és elsősorban a cseh korona bizonytalansága, illetve Csehország megszerzésének bizonytalansága késleltette a határozott döntést. Tudnilik, második Lajos ugye nem csak magyar király, hanem cseh király is volt, tehát egy időben lett üres az magyar és a cseh trón. Egyértelmű, hogy a Habsburg család számára a cseh királyság az fontosabb ország, mint Magyarország, hiszen ez a német-római birodalomnak a választófejedelemsége, és a Habsburg családnak a német-római császári cím az legalább annyira fontos, mint a cseh királyi cím. Tudnilik, a cseh király az választófejedelem, adott időszakban 7 választó fejedelem fogja megválasztani a császárt, és nyilván a pápa koronázza meg. Adott időszakban, ez Hazur Ferdinándnak ugye a testvére, a bátyja, aki spanyol király is egyúttal, ez 5. Károly. Tehát Ferdinándnak, az öcsnek igenis alkalmazkodni kellett az univerzális célokhoz, és előbiztosítani kellett Csehországot. Nyilvánvaló, hogy a császárnak is nagyon fontos volt, hogy az öccse először a cseh királyságot tudja magáinak, és majd másodszorban foglalkozzanak a magyarországi ügyekkel. A magyarországi ügyekkel való foglalkozás az 1 év múlva következik be, amikor már a koronázást is megejtik. Egy és ugyanazon püspökről van szó, aki megkoronázza Szapolyai János majd később, ugye Ferdinándot, ez 1527 decemberében történik, és két király között magától értetődően, hogy polgárháború fog kirobbanni. Nagyon-nagyon sikeres Ferdinándnak a támadása Magyarországon, és Szapolyai ellenében, Szapolyai, hát az ország keleti felében, illetve észak-keleti szomszédországba fog majd menedéket találni, vagyis Lengyelországban, és ez nem véletlen, hiszen Szapolyai Jánosnak a sógora, az pedig Zsigmond király, tudnék Szapolyai János testvére Borbála, ez Zsigmond királynak első felesége volt. Tehát a sógor jelentette a menedéket, és a sógortól kívánt természetesen segítséget kérni, hogy országát visszaszerezze igaz Ferdinándtól. Volt egy bökkenő, amelyet hát Szapolyai, hát vagy figyelembe vett, vagy nem lehet, vagy nem vett figyelembe, ezt nehéz ugye megítélni, és pedig azért, mert 1515-től fogva van egy viszontszerződés Lengyelország, és pontosabban Jagelló család és Habsburg család között. Ez egy házassági szerződés is, de politikai szövetséget is jelent, mégpedig itt most bennünket az érdekel, hogy kölcsönösen biztosították egymást arról, hogy abban az esetben, hogy egyik család kihalna, akkor a másik családnak tagjai fogják örökölni az elhalálozott család által irányított országokat is. És ezt a szerződést meg kellett pecsételni egy házassággal, egy keresztházassággal. Tehát a Jagelló házbeli férfiak akkor Habsburg családból származó feleségeket kaptak, és fordítva, hát Ferdinándnak Jagelló házbeli felesége van. Éppen ezért ugyanolyan sógorság, komasság áll fönt Lengyelország és Jagelló család, Habsburg család között, mint ahogy Szapolyai és Zsigmond király között. Világos, hogy ezt a családi hátteret fel kell vázolni ahhoz, hogy megértsük, hogy Lengyelország miért maradt távol ettől a konfliktustól. Igen, nem csak a semlegesség az egyik oldalon előnt, a másik oldalon pedig hiányt jelentett, és pozitív az a Habsburg család oldalára billenti a mérleg nyelvét, a negatívum pedig a Szapolyai oldalon jelentkezik. Mégpedig a vonatkozásban, hogy teljesen elszigetelődik Szapolyai János, hiszen nincs kihez fordulni Európában. A Ferdinánd, vagyis a Habsburg vonal az egyértelmű, hogy császár bátynak a segítségével egész Európára tud ilyen értelemben támaszkodni, tud német-római császárságon belül megnyerni választófejedelmeket maga mellett, arról nem is szólva, hogy a választófejedelmek közül igaz 3 egyházi személy által irányított választófejedelemség, tehát a mainzi, a tríri és kölni érsekek, azok egyértelműen mindig a Habsburg család oldalán jelennek meg. Tehát Szapolyai János teljes elszigetelődését elkerülve próbálkozik, egész Angliáig próbálkozik szövetséges találni, sikertelenül, és utolsó kétségbeesésében történik meg az, hogy hát az Oszmán Birodalom is most már határos, és az Oszmán Birodalom irányába kellene tapogatózni. Egyértelmű, hogy nem olyan szándékkal, hogy behódolni, nem olyan szándékkal, hogy egy Oszmán Birodalom irányítójának, szultánnak hűséges alattvalója legyen, tehát nem ilyen szándékkal, pusztán szövetségest, mégpedig a Habsburg családdal ellenséges viszonyban lévő szövetséges keresem. A szultánnak tulajdonképpen ez a megkeresés, ez kapóra jött, hiszen a császárral, ő már a földközi tenger medencéjében ellenséges viszonyban áll 5. Károllyal. Tehát mondanám azt, hogy a tengeri vetélkedés tenger fölötti uralom megszerzéséért már kibontakozik egy harc, és ennek szintere Észak-Afrika szárazföldi partsávja is. Most egy másik hadszintér formálódik, ez a másik hadszintér pedig a Dunamedence. Tehát egy két fontos nagy ütközet és küzdelem bontakozik ki, Földközi-tenger térségében is, és a Duna-medencében is. Tengeren is, és szárazföldön is. És bármennyire is keserű nekünk kimondani azt, hogy a Duna-medence a frontok tekintetében ez másodlagos az Oszmán Birodalom számára is, ötödik Károly császár számára is. Vagyis Ferdinánd és Szapolyai küzdelme ilyen értelemben nem a fősodrásban található, hanem nagyon is mellékhadszintéren folytatott küzdelem. Ez a magyarázata annak, hogy egész 1527-28-tól kezdődően Buda elfoglalásáig itt bizonytalanság van. Ha azt is mondhatnánk, hogy Szapolyai azért 1540-ben halt meg, akkor azt is tegyük hozzá, hogy 1540-ig, hol az egyikében ilyen fölény alakul ki, másik évben az ellenséges tábornak a fölénye alakul ki. Vagyis ez a teljes jobbra-balra történő orientáció jellemzi egészen 1540-ig a magyar belpolitikát és a magyar társadalmat. Széthúzás és polgárháború fogja gyengíteni a hajtani egységes Magyarországot.
Szulajmán szultán, első Szulajmánról beszélünk. Milyen feltételekkel segített Szapolya Jánoson?
Igen, mindenféleképpen ki kell térnünk ugye Szulejmánnak az ajánlatára. Pontosan kijelenthetjük, hogy Duna-medencei frontot nem kívánta megnyitni, számára is fontosabb az, hogy a Földközi-tenger térségében hogy alakulnak az erőviszonyok. Ne felejtjük el, hogy itt nem csak mondjuk Madridról van szó, hanem Velencéről is szó van, ami nagyon-nagyon fontos ellenfél ellenség ugye a Porta számára. Tehát Szulejmán nem kívánta ezt a második frontot, és ez bizonyítja az 1528-as, 29-es viselkedése. 1528-ban lengyel közvetítéssel megígéri Szapolyai Jánosnak, hogy Magyarországra jön. De nem Magyarországért és nem Magyarország ellen, hanem mindenféleképpen, hogy visszahelyezze hatalmába egyrészt Szapolyai Jánost, másrészt pedig az úgynevezett Kizil-elmának a megszerzését. A iszlám mitológiában a kizil elma, az arany alma elmélete azt jelenti, hogy stratégiai célt el kell érni, meg kell valósítani, és Szulejmán kitűzte Pécs elfoglalását ilyen kizil elma megszerzésére, és 1529-ben akadálytalanul fog átvonulni Magyarország területén. Szapolyai János már 28-ban elkötelezte magát Szulejmánnak, hogy nem fog Magyarország ellentállni, nem fog Mohácshoz hasonló szituációt teremteni. Kitérőként és epizódként és jellemző epizódként azért megemlíteném, hogy létrejött a találkozó Szulejmán és Szapolyai János között 1529-ben. Ez egy nagyon-nagyon súlyos erkölcsi veszteség és presztízs Magyarország számára. Tudnélik Szapolyai János térdet hajtott, és Szulejmán szultán köntösét meg is csúkolta, és hogyha hihetünk a leíró forrásoknak, akkor állítólag Mátyás által adományozott gyűrűt is átadta ajándéképpen Szulejmán szultánnak. Tudnék, ugye a szapolyai testvéreknek, mármint az nagybátyának és apjának katonai sikerei az Hunyadi Mátyás időszakában bontakozott ki. Itt Hunyadi Mátyás időszakában ívelt föl ugye ez a család, és hálából, tehát Mátyás király ugye elismerte mindegyik szapolyai, mind a másik szapolyainak értemeit. És ez az a gyűrű, amely a fiától, Szapolyai Jánostól ugye tovább vándorolt állítak Szulejmának. Ezt Nemeskülti István történelmi eszéjében úgy fogalmazta meg, hogy az Mohács jelentette a katonai vereséget, az erkölcsi megsemmisülést pedig ez a mohácsi találkozó jelentette. 29-ben közismert, hogy fölvonult, ellenállás nélkül Magyarországon keresztül Szulejmán Bécshez, nem sikerült ugye az ostrom, vissza kellett vonulnia, illetve visszavonult, és akadálytalanul történik meg ez a be és a kivonulás, 1529-ben. De hogyha tovább visszük a eseményeknek a boncolgatását, akkor 1532-ben hasonló szituáció ismétlődik, csak Kőszeg vára egy kicsit renitensnek bizonyult, és Kőszeg eltérítette igazán a kizélelme megszerzésétől. Tehát az 1532-es hadjárat az is Bécs ellen indult, csak még egyszer mondom, ugye, hogy Kőszeg hát bosszúságot okozott a felvonuló törököknek, és annyira lefékezte az előre haladást, hogy a Kászim naphoz való ragaszkodás az erősebb volt, tehát az október 26-a, ha jól emlékszem, dátum az mindig parancsoló érv volt a hadakozásban az iszlám haderőnek, tehát a téli szállásra való visszavonulást meg kellett kezdeni időben. Ez 1532, amint említettem. Hát a következő nagy ugye fordulópont az hát az 1540-es év, amikor hát Szapolyai János igaz meghalt, de 1539-ben azért hajlít kora ellenére házasságot kötött, és pont ebben az évben született meg fiú utódja, és ez a fiú utód, hát most király vagy nem király, királyfi vagy nem királyfi, ez egy nagy kérdés, mert 1538-ban Ferdinánd királlyal született egy megegyezés, ez a bizonyos váradi béke. Ezt a váradi békét Fráter György, vagyis György barát, Martinuzzi Fráter György, ahogy teljes nevén szokás emlegetni, kötötte meg, illetve inspirálta is, és közvetítette ezt a megállapodást, hogy az 1526 után kibontakozó polgárháború egyszer és mindenkorra szűnjön meg, és csendesedjen le. És nem Szapolyai János javára fog ez a háborúskodás eldőlni, hanem Szapolyai János beleegyezett abba, hogy halála után egyesül az ország Ferdinánd jogara alatt. Vagyis ő lemond minden őt megillető jogról, privilégiumról, tehát királyt megillető jogról, és életében használhatja még a királyi titulust, használhatja a királyhoz méltó intézményeket, működnek, de halála után ezek megszűnnek. Tudnélik, hát két kancelláriára miért volt szükség, vagy éppen két személynökre, vagy stb. Tehát megduplázták a királyságot. Nem véletlenül Barta Gábor történész, ugye ezt keleti királyságnak, keleti magyar királyságnak nevezte a Szapolyai által ellenőrzött területeket. Nincs elválasztott keleti királyság, meg nyugati magyar királyság, tehát nincs olyan, hogy ország határral elválasztották volna egymás befolyási övezetét, hanem ez úgy alakult, hogy egyik főurat sikerült átcsábítani a Szapolya Jánosisták táborába, vagy fordítva Ferdinánd sikerült a Jánosista táborból a Ferdinándistákhoz átállítani valakit, tehát az ő birtokaik jelentették igazán nem országhatárt, de a befolyási övezeteknek igaz az elhatárolódását. Tehát 1540-ben egy teljesen új szituáció bontakozott ki.
Lesz egy fordulópont, amikor is Budát elfoglalják a törökök. Egyáltalán nem számítottak arra, hogy ez meg fog történni?
Hát, hogyha 1526, ugye, és 1540, illetve 41-ig átgondoljuk, hogy hogy viselkedett, mint viselkedett a török, és ahogy az előbb is hangoztattam, bevonult, kivonult a török. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy 1521-től kezdve Nándorfehérváron tartózkodik a török. Hát 1521-től kezdődően, 1540, két évtizeden keresztül nem volt szándékában, hogy beljebb vonuljon, hogy egészen, nem tudom, Budát is elfoglalva az ország középső részét, vagy éppen nyugati részét, a Kizil-Elma megszerzésének útvonalába eső területeket ellenőrizze, elfoglalja. Tehát 20 éven keresztül közvetlen szomszédságban él a Magyar Királyság, igaz, az Oszmán Birodalommal. Töröknek a magatartás és a viselkedése egészen más egy 1526-27-ben, mint 1529 után. Tehát nem arról van szó, hogy rabszíra fűzik ezrével ugye a békés lakosságot. Szó nincs már róla, hanem az 1528-as hát megállapodás értelmében nem mondanám azt, hogy baráti, nem mondanám azt, hogy szövetséges, de mindenféleképpen a szultán jó indulatát élvező területen vonulnak át és vonulnak ki. Tehát ezt nem lehet semmi körülmények között egy 1526-27-ben viselkedő oszmán hadsereg magatartásával azonosítani. Tehát, hogyha még egyszer ugye, hogy a 20 évre gondolok, és most már pozitív tapasztalat is van a szomszédról, az más kérdés, hogy ez ellenség, és sohasem összebékíthető, ugye szomszédságról van itt szó, de semmi körülmények között nem jelentette azt, hogy az országot éles, konkrét veszélyhelyzetbe tette volna ki. Bevonult, fölvonult a szituáció, a belpolitikai szituáció szinte indokolt, hogy a török megint megjelenjen az országban. Na most duplán is indokolt volt. Tudnélik, Szapolyai János halála után a testamentumos urak fogadalmat tettek, hogy igenis a váradi békét nem fogják betartani, hanem ugye a csecsemőnek fogják biztosítani a magyar királyi trónt, és ez meg is történt a választása János Zsigmondnak. Tehát az apja után János, a nagyapja után pedig Zsigmond, Szapolyai János Zsigmond megválasztása megtörténik. Egyértelmű, hogy a gyámi tevékenységet akkor ugye az özvegy, az anya Izabella, a Jagelló Izabella, illetve hát a testamentumos urak, így például a György Barát, így például Török Bálint, Perényi Péter, ők a legfontosabb személyek, akik a végakaratát Szapolyai Jánosnak ugye teljesítik. Abban a pillanatban Ferdinándnak a követei, de nem csak követei, hanem a hadai is megjelennek, hogy nyomatékosítsák az 1538 valóra váltását, és miután a 1541-es katonai akció Ferdinánd részéről elindult, és folyik Buda ostroma, Szulejmán szultán idézőjelben felszabadítóként érkezik. És ez a felszabadítás jelentette Budának a hát elfoglalását is. És én ezt úgy szoktam fogalmazni, nem mindenki ért ezzel egyet, ezzel a véleménnyel, úgy szoktam fogalmazni, hogy a töröknek is nagyon elege lehetett, Szulejmánnak konkrétan elege lehetett abból, hogy minden második évben neki rendet idézőjelbe kellett tenni, az ő pártfogoltjának a hatalmát el kellett ismertetni. Hiszen Szapolyai János 1528-tól pártfogoltjának tekintette, és az őt ért sérelmet, ezt nyilvánvaló saját szultán elleni sérelemnek fogta föl. Tehát amikor nincs a török közvetlenül Szapolyai mellett, akkor a Szapolyainak vissza kellett húzódni, pozíciókat föl kellett adni, akkor következő évben a törökök segélycsapatokat küldenek, akkor megint sikeres Szapolyai. Tehát ez a ide-oda történő ingázás azért 1529-től kezdődően, most 1541-ig, 12 éven keresztül gondolom, hogy a portán is valami kurzusváltást idézett elő. És hogyha jól belegondolunk, az ország fővárosának elfoglalása sem ide, sem odavaló nem tartozása, akkor az azt is jelentette, hogy a küzdő feleket egymástól elválasztja. Hogy most ez a elválasztás Ez egy konkrét haditervnek volt a része, vagy egy spontán döntés volt. Ezen nem tudunk megegyezésre jutni, van, aki így interpretálja, van, aki úgy interpretálja. Az én felfogásom szerint ez a török portált állandóan aggasztó és mindig beavatkozásra sarkaló szituáció talán kényszerítette azt, hogy igenis a Buda elfoglalása se ide, se oda ne tartozzon, magatartás következzen be, és ez 1541-ben ugye a közismert módon meg is történt.
És az erdélyi fejedelemség kialakulása szempontjából is fontos dátum. Tudjuk, hogy például Török Bálintot láncra velve el is vitték Isztambulba, de Fráter Györgyre, illetve Jagelló Izabellára, pontosan a kis János Zsigmondra bízott egy országrészt, amiből majd kialakul az erdélyi fejedelemség.
Így van, ugye először Lipára fog, hát Izabella királyné, ugye az udvarával, először Lipára, majd utána Gyulafehérvárra fognak ugye költözni, és egyértelmű, hogy török alattvalóként, török protektorátus alá kerülnek, és a török garantálja azt, hogy bántatlanok, stb. Igen, ám csak Fráter György ugye egy nagyon komoly politikus és befolyásos politikus Szapolyai János mellett, és most Szapolyai János halála után főszereplővé fog előlépni. És nem Izabella lesz az, aki mozgatja itt ugye a szálakat, hanem éppenséggel György barát. Tudnélik, ő mint pálos szerzetes, váradi püspök, kincstartó, stb., tehát állami és egyházi pozícióknak ugye fontos megtestesítője ő, nagyon-nagyon komoly lelkiváltságot él át. Tudnék, az egész Buda elfoglalását úgy saját magának úgy magyarázza, hogy elkövetett nagyon súlyos politikai hibát, és neki ezt helyre kell hozni. Tehát ezt a nagyon-nagyon súlyos terhet csak úgy tudja helyrehozni, hogyha elindítja a haladéktalanul a Ferdinánddal hát feleleveníteni a váradi szerződést, feleleveníteni a váradi békét, mert az lehetetlenség, hogy magyar főváros, igaz az iszlámnak a kezébe kerüljön, és Ferdinándot rá kell igenis venni arra, hogy erőnek erejével szerezze vissza az ország fővárosát. Egyszerűbben fogalmaz, a Fráter György lelkiismereti kérdést csinált Buda elvesztéséből, és ő már 41. december 29-én a Kolozsvárhoz közeli gyaluban szerződést kötött Ferdinánd megbízottaival a véget, hogy igenis Ferdinánd és keresztény csapatok, zsoldos seregek, zsoldos csapatok élén a hadvezérei meg fognak jelenni, és vissza fogják ostromolni ezt a fővárost. Ez 42-ben be is következik, ugye ez a támadás, de hát ez sikertelen, újfent. És mi lesz akkor a töröknek a válasza? A töröknek megint a támadás, most már támadás. Most már biztosítani kívánja óhajtja Budát, és a Budára vezető utat. Ez egy 1543-47 között kibontakozó, több évig tartó, ez most már szisztematikus támadás. Ami még ugye 1541-ben csak az országnak fővárosát jelentette, 43-47-es hadjáratok során Budához vezető út a Dunának a jobb és bal oldalán is, valamint a Duna kanyarnak a teljes ellenőrzése, ez most már mind az oszmánoké lesz. Tehát Esztergom, ugye itt Vác, Székesfehérvár, és akkor haladunk le egészen, ugye Tolna, Baranya, stb. Vármegyéken keresztül, már is Nándorfehérvárnál vagyunk, már is a Szerémségben vagyunk. Vagyis a Nándorfehérvártól egészen föl Budáig, illetve Esztergomig, ez most már mind-mind félhold a zászló uralmát fogja jelenteni. A másik oldalon pedig ugye Szeged, vagy 60. Tehát ott is megvan a biztosítás és a biztonság, és most már egy süvegszerű képződmény, és most már ez a képződmény 1547-es első dinápolyi békében vilájetté formálódik. Tehát igazán a szétszakadás, ez 1547-es első dinápolyi béke, mert Ferdinánd most már nem tud kellő erőt fölvonultatni a Oszmán Birodalom ellen, ötödik Károlynak egészen más feladatai vannak, mint német-római császárnak. A német-római császár, a testvér, a báty átcsoportosítani egy mellékhadszintére birodalmi seregeket, hogy a másik birodalommal kellően fölvegye, vagy sikeresen fölvehesse arcot, ezt ő nem vállalhatja. Ne felejtjék el, úgyhogy most a reformáció időszakában vagyunk, és ez a német-római birodalomban nagyon-nagyon komoly gond és probléma, csak 1555 augsburgi vallásbéke zárójelbe, hogy értsék a hallgatók is, ugye miről van szó, és mint spanyol király, hát a tengeren túl, vagyis az óceánon túl, ott is nagyon-nagyon komoly katonai erőre is szükség van, meg hát nyilván a figyelem sokkal inkább az új világ irányába fog elterelődni, mint foglalkozni a Dunamedencével, a Magyar Királyságnak a sorsával.
Fráter György milyen rendelkezéseket vezet be, hogyan alakítja át azt a területet, amit megkapott? Egyébként érintőlegesen azért beszéljünk róla röviden, hogy mely területek ezek, amit később Erdély fejedelemségként nevezünk.
Igen, én csak most az 1541, ugye december 29-i dátumot említettem, de egy másik dátumot is tudunk emlegetni, ez pedig 1549. szeptember 8-a, ez egy nyírbátori titkos egyezmény. Ugyanazt a forgatókönyvet kívánja Fráter György Izabella királynéval lejátszani, csak most a töröktől eltitkoltan, és nyírbátorban alá is írnak egy ilyen egyezményt, hogy bizony Ferdinánd nem tett le arról, hogy a törököt Magyarországról kiverje, mert hát most már egészen más a szituáció az első dénápolyi 1547-es béke után. Tehát a töröktől el kell minden körülmények között ezt titkolni. Na most Ferdinánd 6-7 ezer katonának mondják a Giambattista Castaldo vezetésével Magyarországra, mármint keleti térségébe irányított sereget, és a Castaldo a feladata az, meg feladata lenne az, egyrészt a török pozíciónak a gyengítése, másodszorban pedig ez a Ferdinánddal történő szövetkezésnek, ugye a katonai garanciái lenne a törökkel szemben, hogy a török véletlenül se Fráter Györgyöt, meg Izabellát ellenségként kezelje, tehát védelmet is kell, hogy jelentsen. Fráter György politizálása, hát Castaldo megérkezése után elbizonytalanodott, mert azt hiszem, hogy ő mondta, és ő emlegette, hogy vendégnek sokan érkeztetek, de katonaként, meg hadseregként kevés. És ettől a pillanattól kezdve ő puhatolózott a töröknél is. És ez a törökökkel folytatott levelezés, illetve küldöncöknek odaküldése, fogadása, ez Castaldóban gyanút keltett, hogy itt a háta mögött ugye összeesküvés formálódik, és nyilván ugye a Castaldo féle csapatnak ugye az elveszejtésére törekszik, szóval egy ilyen kétszínűséget vélt felfedezni, és erről tájékoztatta természetesen ugye az uralkodót, Ferdinándot is, Ferdinánd pedig légy résen, óvatosan, és az a bizonyos ominózus levél, hogy most kitesszük a veszőt, vagy nem tesszük ki, hogy meggyilkolni, megölni félnetek nem kell. Természetesen ugye Castaldo úgy értelmezte, hogy felhatalmazást kapott arra, hogy el kell tenni láb alól már bíborost, igaz György barátot. És ez megtörténik 1551. decemberében az Alvinci kastélyban, állítólag hosszú ideig ugye temetetlenül ugye hevert ott a teteme, de azt is leírták, hogy éppen szőrös fülét levágták, és azt küldték el bizonyítékként Ferdinándnak, hogy bevégeztetett. Így történt ez a Fráter György barátnak, ez a politizálásának vége, és ez az 1551-es év Izabella és a János Zsigmond életében is forduló pont, a tekintetben, hogy elhagyják, nyilván félnek, következményektől is elhagyják Erdélyt, és távoznak Lengyelországba. Igaz, hogy ennek a nyírbátori titkos megállapodásnak ugye volt egy olyan pontja, hogy Ferdinánd gondoskodik Izabelláról és János Zsigmondról is, a Oppen Ratibori sziléziai hercegségeket fogja majd átadni nekik, amely igen-igen jövedelmező, igen-igen szép, stb. Föl is bukkan Izabella a gyerekkel itt ebben a szépnek, jónak mondott sziléziai hercegségben, de hát nagyon-nagyon nyomorúságos körülmények, még Erdélyhez viszonyítva is találtatott ott, úgyhogy nagyon-nagyon nem kellett, hanem inkább húzódott Krakóba, és egész 1556-ig ott volt. Nem kerülöm meg a kérdését, mert tudom, hogy a határokra kérdezett. De ezt mindenféleképpen fölvezetőjenek, azért kellett elmondani, ugye, hogy megint egy bizonytalanság hosszú időn keresztül, amely az erdélyi fejedelemség megszületéséhez vezető úton egy újabb, hát akadályozó tényező, hogy hogy legyen, mint legyen ezzel a keleti résszel. Hiszen a gyerek növekedik, és a gyerek hát előbb-utóbb a választott királyból lehet koronázott király, vagy nem lehet koronázott király. És akkor ugyanaz a szituáció, mint ami Ferdinánd és a Szapolyai János apa között folytatott. Tehát megvárjuk, míg felnőtt lesz, és akkor elindítja megint a háborút a törökkel, esetleg szövetkezve, tehát akkor nem oldódott meg semmi. A török is érzékelte ezt a veszélyt, úgyhogy 1556-ban, amikor 16 éves lett János Zsigmond, hazaparancsolta őket. Tessék visszajönni országotokba, mert ha nem, és akkor fenyegetés. És Izabella is átgondolta a helyzetét, és a 16 éves fiával ugye hazatérnek, csak még nem nagykorú, éppen ezért ugye az anya a gyám, és 59-ig él az édesanyja is, ő Izabella 59-es halála után, hát már János Zsigmond is közvetlen környezete az, aki fogja most már, hát milyen irányba vinni az eseményeket. Neki is lehetősége van arra, hogy egyezkedjen, lehetősége van arra, hogy háborúzzon. Mindegyiket megpróbálta. 1561-65 között ő háborúzott. És az észak-keleti vármegyéknek a sorsát hivatott volt eldönteni, vagy az egyik oldal, vagy a másik oldal, vagyis míg Ferdinánd 1564-ig ugye uralkodik, tehát vagy Ferdinánd hatáskörébe, alattvalóságába, vagy pedig János Zsigmond alattvalóságába, hatáskörébe tartozik. Ez jelentette elsősorban ugye Máramaros vármegyét, jelentette Zemplén, Sáros, Szepes vármegyét, illetve a Tiszának itt most már a bal oldalán balparti vármegyét, tehát ugye Szatmár megyét, Szabolcs vármegyét, stb. Ez az 1561-es 65-ös háborúk, kisvárháborúknak nevezett évszak, ez Tokajnak, Munkácsnak, Szatmárnak, kisebb jelentőségi vár, Káló, Várda, ezeknek a sorsát volt hivatott eldönteni. Megállapodás született már akkor, hogy el kell különíteni az érdekszférákat, tehát nem folytatni a háborút, és János Zsigmond is hajlott arra, hogy igenis életében megtartja a Rex Electus választott király címet, de non coronatus, tehát nem koronázott, és halála után pedig akkor egy uralkodó, vagyis Habsburg Ferdinánd és utódai fogják a magyar királyságot irányítani, most már egy jugar alatt. Ez a szituáció, még egyszer mondom, ez 1565-ös, némi késés szenvedett azért itt ez a 65-ös megállapodás, mert kiújult az utolsó nagy háború, az Oszmán Birodalom és Ferdinánd, illetve most már nem Ferdinánd, hanem 64-től 76-ig ugye Miksa király és császár között Szulejmán utolsó háborúja, aminek a vége ez a szigetvári esemény, ahol halálát lelte Nagy Szulejmán. és a birodalmaknak kellett rendezni elsősorban a saját érdekszférájukat. Drenápolyban, második drenápolyi békében a status quo alapján fogják rendezni a helyzetet, és ez bizony a Duna-medencének a felosztását és megosztását jelentette, vagyis az egységes magyar királyságnak a felosztását jelentette. Na most az 1568-as drenápolyi békének azért van nagyon nagy jelentősége, nem csak a status quo miatt, hanem ebből következő lépés az izgalmas meg érdekes, mert mindegyik lemondott a hódításról. Tehát lemondott a visszafoglalásról. Vagyis elfogadta Miksa azt az állapotot, hogy igenis az oszmán birodalom most már végérvényesen Magyarország területén, a magyar királyság területén tartózkodik, vagy tartózkodhat. Abból kihasította szépen, megvan ugye a budai viláját 1547, 1551-52 temesvári viláját. Tehát két viláját, oszmán birodalomnak két tartománya keletkezik a Duna-medencében. Na most, hogyha a térképre gondolunk, és az ország középső része, meg délkeleti része már oszmán birodalomhoz tartozó és tartomány, és mindez a status quo alapján értelmezhető, akkor pontosan a kis várháborúk által érintett terület, az pedig igaz a magyar király, a koronátus és a magyar király non-koronátus között megállapodás kérdése lesz. Az 1568-as drenápolyi, második drenápolyi béke készíti elő azt a megállapodást, amely az érdekszféráknak most már végleges elválasztását fogja jelenteni, vagy elhatárolását fogja jelenteni. Ez történik meg Speyerben, és ezt fogják hitelesíteni a speyeri pacifikációs okmányban.
1570-ben.
1570. És ahogy én szeretem ezt mindig kifejezni, hogy hosszú kihordási idő után megszületett az erdélyi fejedelemség. Az erdélyi fejedelemség 1570 előtt nincs, nem létezik. Ennek ellenére, ahogy maga is mondta, hogy vannak olyan történészek, akik mégis az erdélyi fejedelemségről szólnak akár 1541-től, akár 1556-tól, vagy most 1570-től. Alapja, hogy egyáltalán fölmerülhet ez a gondolat, az az, hogy az erdélyi vajdaság a középkortól, 1437-től igazán, mindig külön életet élt, és mindig a centrumtól messze esően egy decentrumként működött. És az erdélyi vajda szinte teljhatalmú ura volt ennek a keleti térségnek, de földrajzi értelembe vett Erdély. Ről beszélhetünk. Vagyis Bihari Ércegségtől keletre és a Kárpátok által övezett térség. Ez a földrajzi értelemben vett Erdély és az erdélyi vajdaságot képező terület. Most, amikor majd erdélyi fejedelemségről beszélünk, az földrajzi értelemben vett Erdélyt plusz magyar királyságból leemelt vármegyéket is jelenti, vagyis a részekkel bővült földrajzi értelembe vett Erdély az erdélyi fejedelemségnek ugye a teljes területe. A speyeri pacifikációs okmányt emlegettem, és ez nem véletlen. Ez a könyvekben, kézikönyvekben és a tankönyvekben igaz mindig csak ilyen speyeri szerződés néven bukkan elő. Megnéztem az eredeti okmányt, ennek az eredeti címe pacifikáció. mégpedig ugye a császár király és János Zsigmond közötti pacifikáció, vagyis szó szerint igaz békesség. Békességet rögzítő, deklaráló szerződésről van szó. Tehát a magyarban hangoztatott szerződés szó az a német Vertragnak a lefordítása, és ez honosodott meg hosszú-hosszú, mondanám most már évszázadok, sőt, igen, majdnem két évszázad óta ez honosodott meg, ennek a német kifejezésnek a tükörfordítása, holott a okmány és a dokumentum igazi neve, tehát pacifikáció. A későbbiek nagyon-nagyon fontos ennek a pacifikáció szónak, fogalomnak és annak a tartalmának a tisztázása. Tudnélik, mit tartalmaz? Hát a legfontosabbakat csak kiemelni, és magyarul is hozzáférhető, nem csak latinul hozzáférhető ez a dokumentum. Előttem itt ez a magyar szöveggyűjtemény, 1526-1794 tartalmazó legfontosabb dokumentumokat, Sinkovics Istvánnak a szerkesztésében jelentez meg ez a szöveggyűjtemény, és ebben részletezi ugye, a feltételeket, amelyből kiemelnék egyet-kettőt. Hangoztattam itt többször is, hogy János Zsigmondnak a titulusa Rex Electus volt. Természetesen erről le kellett neki mondani, vagyis az igény címről, a titulusról lemondva, valami kárpótlást a másik oldalról pedig kapnia kellett. És Miksa magától értetődőnek fogadja ezt a követelést, és princeps, fejedelem címmel ruházza föl. És most nekem is hirtelen szöget ütött a fejembe, hogy Miksa ruházza föl. Miksa ismeri el a princepsnek. Tudnélik, a princeps ugyanazokat a jogokat élvezi, mint a koronázott király. Azon a területen, amelyet most a speyeri békességi okmányban rögzítenek. És ennek a térképe, ugye, hát iskolai térképeken, fali térképen is látható, hogy az északkeleti megyéknek, vármegyéknek pontos elhatárolását tartalmazza a speyeri pacifikációs okmány, és így az erdélyi princeps fejedelem hatáskörébe tartozik Máramaros, Középszolnok, Belsőszolnok, Kraszna, Bihar vármegye, és utána Zarándról, Hunyadról, stb. Pedig már ugye nem beszélnek, meg nem beszélhet ez a szerződés, egyértelmű, hogy miért, mert a temesvári vilájet létezik, és a dinápolyi békében a status quo alapján az egy rendezett határszakasz. Vagyis az a terület izgalmas és érdekes, amely mindig itt jelentett az Íri szalmáját, ugye Ferdinánd és János között, majd utána Jánosig mond, stb. Között. Tehát az erdélyi fejedelemségnek észak-nyugati határának a megállapítása és fixálása az érdekes, és idézőjelbe tenném, egy országhatár keletkezett. A speyeri pacifikációs okmányból még egy nagyon fontos dolgot emeljünk ki, ne csak a határokat, ne csak a titulust, hanem a fenséges fejedelem királyi felségét maguknál nagyobbnak és főbbnek, magát Erdélyt és a magyarországi részeket is, amelyeket a fejedelem birtokol, a magyar királyság tagjának tartják és vallják. Még egyszer, ugye a kulcs szó, hogy maguknál nagyobbnak és főbbnek, akkor ez azt jelenti, ugye, hogy a király és a fejedelem között, tehát a Rex és a princeps között elválaszthatatlan kapcsolat van, mert országaik között is elválaszthatatlan kapcsolat van, mert az mindig a magyar királyság tagja. Most, hogyha ezt a pacifikációs szót is elkezdem elemezgetni, akkor mellette azonnal egy rokonértelmű szót odarendelek, mégpedig a paxot, vagyis a békét, és akkor a kettő között sürgősen már itt megtehetek egy különbséget, amivel későbbiekben is nagyon fontos lesz, hogy ez a polgárháborúnak, a belső háborúnak, a királyságon belüli ellentétek, fegyveres küzdelmeknek lezárása nem lehet pax. Az csak nemzetközi viszonyok vonatkozásában jelentkező küzdelmek lezárása lehet. Tehát az Oszmán Birodalom és a német-római birodalom között kialakult háborús konfliktus lezárása, az pax, az béke. Házon belüli konfliktusok lezárása hivatalosan az pacifikációval történik. Békességgel. Na most ezt én fordíthatom másképpen is, csak Rákóczi szabadságharcot lezáró szatmári szintén pacifikációnak magyar fordítása, a korabeli magyar fordítása az békességet emleget, úgyhogy szatmári békesség. Úgyhogy innen van tulajdonképpen ez a spájári békesség az én megfogalmazásomban, de ha azt mondom, hogy társadalmi béke, az minden további nélkül helytálló. Vagyis társadalmon belüli ellentét társadalmi béke helyreállítására szolgáló okmány, megállapodás. A spájári pacifikációs okmány mindig alapul fog a későbbiekben szolgálni. Miért? Hát nem változik, vagy ha változik is minimálisan az erdélyi fejedelemségnek ilyen-olyan területekkel majd a változat. Na most 1570-es spájári pacifikációs dokumentummal megszületett az erdélyi fejedelemség. Az erdélyi fejedelemség nyugati és északnyugati határai rögzítettek lesznek, és míg az erdélyi fejedelemség, vagyis a principátus él, vagyis mindig princeps által irányított területről van szó, az pedig 1867-ig él, létezik, van, vagyis született 1570-ben, idézőjelben meghalt 1867.
Elhangzott műsorunkban az erdélyi fejedelemség kialakulásáról dr. Gebei Sándor történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a szerkesztő Turi Sarolta beszélgetett. Műsorunk a 2025. május 15-i adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile with your feet, sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find. find that life is still worthwhile if you just light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!